Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia és a Magyar Költészet című sorozatunkban. Arany Jánosról, Petőfiről beszéltünk, és ne szaladjunk gyorsan tovább. Arany és Petőfi árnyékában ott él Tompa Mihály, akinek nagyon jelentős versei vannak, ugyan nem a magyar költészet első vonalába tartozik, a másodvonalába mindenképpen, csak hát ilyen nagyságok, mint Vörös Marti, Arany és Petőfi, ugye egy kicsit árnyékba szorítják az ő alakját. Nagyon rövid életet élt. Ugyanabban az évben született, mint Arany János, 1817-ben, tehát 4 év múlva lesz 200 éve, hogy megszületett, és 1868-ban, tehát 51 évesen már meg is halt. Élete nagy tragédiája, hogy nem töltötte be még a 40. életévét, amikor a második gyermeke is meghalt, fiúgyermeke, de ennek a megrázó tapasztalatnak köszönhetjük irodalmunk egyik nagy versét, az Isten akaratja című verset, amit részletesen fogunk a mai előadáson elemezni. Tompa ennek a tájegységnek a szülötte, Miskolccal is összefüggésben áll a neve, pályázott volna ide tanári állásra, csak nem sikerült neki. Az életét Gömör vármegyében töltötte le, Rimaszombatban született, és Hamván halt meg. Nem akart elköltözni ebből a kis falucskából, amit Putnok közelében van. A hamvai tiszteletes hamvai Hamván fognak megnyugodni, mondta azoknak, akik őt más vidékre akarták elhívni. Maga Arany János is próbált tett, hogy talán Nagykőrösre eljön tanárnak, de Szarvasra is hívták, de ő ezzel a tájjal jegyezte el magát, a felesége is innen való volt, és itt írta azokat a műveit, amelyek az 1840-es évektől fogva láttak nyomdafestéket, aztán egy kötete is a szabadságharc előtt megjelent. Utána is több kiadást megértek, kötetei, regélyi, elbeszélő költeményei, lírai művei, sőt külön kiadása volt régen, bevallom, még ezeket a régi kiadványokat én sem forgattam, pedig az életben nagyon sokszor el akartam olvasni a prédikációit. Azért, mert két híres nagy prédikációs műve is van. Az egyikben azt szorgalmazta még az 1840-es években, hogy akkor lenne igazi a keresztény közösség, ha önfenntartó lenne. Ha nem függene az államtól, a politikától, nem függene az egyházi méltóságoktól sem, hanem ezek a kis gyülekezetek önmagukat tartanák fenn, és önmaguk vállalnák a missziót maguk területén. Ezt egy külön tanulmányban örökítette meg, csak úgy, mint a reformáció szellemének adózó másik tanulmányát is, ahol szintén alapvető kérdéseket feszeget, hogy a reformáció miért nem folytatódott tovább, a protestáns egyházak miért süllyedtek ennyire le, és miért kell olyan gondokkal küszködni, amivel, ha hitvalló egyházak lennének és nem népegyházak, akkor előbbre mentek volna. Sajnos a protestáns egyházak is népegyházakká váltak, ami annyit jelent, hogy ha beleszületés által mindenki oda tartozott, akkor a vallásnak kicsi volt az ázsiója, és nem annyira hitvalló egyház, tehát egy küzdő, tanúságot tevő egyházakká lettek már a 17.-18. századtól fogva, hanem elkényelmesedett népegyházakká váltak. Ha valakinek mond valamit ez a név, hogy Sarkadi Nagy Pál, nagyon híres református teológus volt. Én jó néhányszor találkoztam vele, és nagy beszélgetéseket folytattunk. A budapesti villamosokon futottunk sokszor össze, és magam előtt van az a 15-20 évvel ezelőtti jelenet, ahogy Pali bátyám, mint református teológus felhorkan, és ott kiállt, és az egész villamos ránk néz, azt mondta, népegyház, nem egyház. Mindenki oda néz, mi az, hogy népegyház, nem egyház. És akkor elkezdtem mondogatni, hogy hát az az igazi keresztény közösség, ahol mindenki tudatosan csatlakozik Krisztus követői közé, és a kereszténységnek, kovásznak mindig kicsinek kell maradni. Ha már valami nagyjá növekszik és elegyháziasodik, akkor a népegyház, nem egyház. A hitvalló egyház az igazi egyház. Tompa ezzel is küszködött, de ő, mint református pap, hiszen tanulmányait Sárospatakon végezte, aztán tanított itt a közeli Hernád Kakon is, házi tanító volt Eperjesen, és sok minden települést bejárt. Ő református lelkész volt, és a református lelkészek elég küzdelmes életét élte. Neki kellett utána járni, hogy beszolgáltassa a gyülekezet, a búzát, az árpát, a rozsot a kívánt mértékben, mert nagyon nehezen értek meg a protestáns lelkészek. A Népegyházban nem volt tanítás arról, amit a Biblia hirdet, hogy tényleg az egyház önfenntartó szervezet legyen, és a tizedre építse a fennmaradását, ne pedig az állami juttatásokra, vagy a magasrangú vezetőknek a kegy ajándékaira. Ezért több állomás helyen szolgált Tompa Mihály, Bején kezdte, aztán Keleméren folytatta, és végül Hamván szolgált, mint utolsó állomás helyén. Ezek a Putnok környéki kis falvak most részben Szlovákiához tartoznak, részben itt vannak a mi oldalunkon. Tompa Mihály nagy barátja Petőfi volt. A Petőfivel való barátság nagyon szépen indult, és utána a legrosszabbra változott át. A két temperamentum egymáshoz nagyon közel állt, és amikor két barát hevesvérű és indulatos, ez általában rovására szokott menni a barátság tartóságának. Bár Petőfi szerette volna megkérni, hogy ő legyen az eskető papja, ettől is elállt, és egyre inkább megszaporodtak a viták közöttük. Az 1848-as forradalomban is nagyon összekaptak. Tompa, mivel beteges ember volt, éppen 1848. március-áprilisában gyógykúrára indult a monarchia, a jövendő monarchia nyugati tartományai felé. Priznicet ajánlották neki, aki akkor Európa egyik leghíresebb vízgyógyásza volt, és több hónapot töltött el a Priznic kezeléssel, és utána ért vissza a szabadságharc napjaiban. Sokat kellett sétálni, a napi 4-5 liter vizet kellett innia, mert olyan rettenetes rossz állapotban volt, hogy neki ez a külföldi, meglehetősen borsos árba kerülő gyógykezelés, ezt mindenképpen meg kellett ejtenie, minden pénzét össze kellett gyűjtenie. És amikor aztán hazajött, és hát már ugye javakorabeli 30 éves elmúlt ember lett, udvarolt, és egy környékbeli bizonyos Soldos Emília nevű hölgyet 1849. május 1-én vette el feleségül. Őtől született 1850-ben Kálmán fia, aki pár hónap leforgás alatt meghalt, és 1853-ban született második fiúgyermeke Géza, ő pedig 4 éves korában halt meg. Tompát ez a fájdalom tette igazán mélyen gondolkozó költővé. Tulajdonképpen a magyar irodalomban kevés ehhez párhuzamos jelenség található. Radnótit lehetne ehhez hasonlítani, hogyha Radnótinak az a szörnyi fájdalom nem adatott volna osztály részéről, talán most nem emlegethetnénk, mint jelentékeny költőt. És ne felejtsük el, hogy a második barátja, Arany János is abban az időben veszítette el a lányát. Úgyhogy a két barát, a Petőfi barátság megszakadása után Arany volt az, aki kitartott mellette a halálig. Arany ugye jóval túlélte Tompát, de a levelezésük a magyar irodalom egyik legszebb levelezése. Nem is tudom, hogy magyar író mikor írt le olyat, mint Arany János írta Tompának a második gyermeke után, hogy azt mondja, hogy hát Mihályom, neked most nem a te önző fájdalmaddal kell törődnöd. Ne hátra nézz, hanem előre, hogy mi lesz a feleségeddel, hogy ő hogy tudja ezt megemészteni. És ezért ilyen súlyos szavakat leír Arany, hogy önző fájdalom. Aztán ilyen hasonlatokat ír Tompának, hogy tudod, régen a hegyvidékeken, a meredélyek előtt keresztet tettek ki, hogy a közelébe sem menjenek az emberek, nehogy bebukjanak a szakadékba, vagy a gyerekek nehogy halálra zúzzák magukat. Ezért te is a gondolkodásodban tegyél ki keresztet, tehát tilalomfát, hogy eddig és ne tovább. Ezt erre a versre is értette egyébként az Isten akaratja című versére, amit a mai előadáson, mint fő verset fogunk majd elemezni. Arany attól féltette Tompát, hogy meg fog őrülni. Ugye a fia halála után 5 évvel írta ezt a verset, de igazában nem tudott megnyugodni ezen. Tessenek meggondolni, hogy közben ő református lelkész is volt, prédikálnia kellett, esketnie és temetnie is kellett, és közben mindig az volt előtte, hogy ő 2 gyermeket veszített el, 40 évesen volt, amikor mind a 2 gyerek már halott volt. A felesége, aki 12 évvel élte túl Tompát, mindenben osztozott vele, tényleg igazi házastársa volt, de mind a ketten belerokkantak ebbe a tapasztalatba, hogy 2 fiúgyermeket kellett eltemetniük. Ha Tompát irodalomtörténetileg szeretném jellemezni, hogy miért jó költő, miért érdemes róla beszélni, akkor azt mondanám, hogy Tompa a magyar romantikus költészet másodvonalához tartozik, csak azért, mert nekünk van Vörös Martink, ezért kicsi a Tompa. Vörös Marti nagyon nagy költő, talán a legnagyobb európai romantikus költő, és Tompa is ízig-vérig romantikus alkat, egy egyént, nemzetet és emberiséget, hogy ez a 3 dolog a romantikában mindig együtt van, ez a 3 sík, hogy az egyéni síkot is komolyan veszik, tehát egyén, család, házasság, a nemzetet is komolyan veszik, így jajdul fel Vörös Marti is, hogy minékem a világ, ha nincs hazám. Minékem a világ, ha nincs hazám. De ugyanakkor az emberiségnek, az univerzumnak a polgára is, ahogy Pilinszky János szokta mondani, nem véletlen egyébként, hogy Pilinszky János az 1950-es években, amikor nem lehetett publikálnia, csak Vörös Martit mondott el baráti társaságokban. Vörös Marti nagyon nagy költő, Tompa is sokat tanult tőle, de nyilván Tompa más tájegységről is származik, tehát nem egy közép-dél-dunántúli, hanem egy észak-magyarországi, egész más a hozzáállása a dolgokhoz, ugye Vörös Marti katolikus, Tompa református, és Tompát egy romantikus költőnek lehet mondani, aki megtanulja a költői kifejezés minden csínyát, bínyát, és a legnagyobb alkotásaiban olyan csodálatos műveket hoz létre, hogy azok valóban a Vörös Marti, Petőfi, Arany, Triász mellé kívánkoznak. Hogyan ismerik Tompát Magyarországon? Most én Hamván voltam, ott beszéltem Tompáról. Mondták nekem a falu beliek, hogy a nagyszüleik még a híres verset a gólyához, azt kívülről fújták, és a családi alkalmakon mindig fölidézték. Valóban nagyon nagy vers. A versnek a nagyszerűsége a hétköznapi beszéd, a retorizált beszéd egymáshoz való közelítésében áll. Például így kezdődik, hogy megenyhült a lég, vidul a határ, s te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kikölthest, pejhes magzatod. Csodálatos kis életkép, hogy a gólyák jönnek vissza már tavasszal, és kezdik megigazítani a fészkeiket. De maga ez a tavaszt köszöntő természetkép, hogy megenyhült a lég, vidul a határ, s te újra itt vagy, jó gólyamadár. Tehát tényleg nem Petőfi hangja, de közel áll Petőfi, ez egy természetes hang, egy üde hang, és tessenek megfigyelni, hogy ebből mi mindent fog kibontani. Csak vissza-vissza, meg ne csaljanak család napsugár és síró patak, csak vissza-vissza, nincs itt kikelet, az élet fagyva van, és megdermedett. Jön a tavasz, és ő a térről beszél. Ugye a levert forradalom és szabadságharc után tényleg a magyar történelem egyik legsúlyosabb időszaka, ugye ez a Hajnau-Bach-féle több mint 1,5 évtizedes időszak köszönt be, csak vissza-vissza, meg ne csaljanak család, napsugár és sírópatak, csak vissza-vissza, nincs itt kikelet, az élet fagyva van, s megdermedett. Ne járj a mezőn, temető van ott, ne menj a tóba, vértől áradott. Toronytetőkön nézvén nyughelyet, tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet. Házamról jobb, ha elhurcolkodol, de melyiken tudsz fészket rakni, hol kétségbeesést ne hallanál alól, s nem félthetnél az ég villámitól. Csak vissza-vissza, délszigetje vár, te boldogabb vagy, mint mi, jó madár. Neked két hazát adott végzeted, nekünk csak egy volt, az is elveszett. Tehát szeretnék érezni, hogy nyelvileg mennyire pontosan tudja, hogy mikor kell egy kicsit lassítani az ütemet, megállni, festeni a környezetet, aztán rácsapni ezekre a szép, lassú, futamú képekre. Neked két hazát adott végzeted, nekünk csak egy volt, az is elveszett. Szóval amikor egy költő a nyelvvel így tud bánni, amikor a retorikum és a poétikum így ötvöződik össze, ugye érezzük, hogy Tompa itt azokat a mélységeket éri el, amit hát Arany is, Petőfi is csak a legjobb versében. Repülj, repülj, és délen valahol a bujdosókkal, ha találkozol, mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk. Ez egy híres szállóigévé vált sor, ugye Sárközi György erre regényt írt, ugye, mint oldott kéve címmel a II. Világháború előtt. Ez egy csodálatos rész ez a költemény középső részében, hogy repülj, repülj, és délen valahol a bujdosókkal, ha találkozol, ugye a bujdosók, hát kik mentek délre bujdosók, mint a Rákóczi szabadságharcnak a délre bujdosó, törökországig bujdosó emberei. Most újra ismétlődik a magyar történelemben egy ilyen Rákóczi szabadsághoz. Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk. Sokra sír, sokra vak börtön borul, kik élünk, járunk búsan, szótlanul. Van, aki felkél és sírván megyen, új hont keresni túl a tengeren. Örök magyar sors, ugye? A magyarok kezdtek először migrálni Európába. Ma is mi vagyunk az egyik legnagyobb migrációs nem. De én is döbbenve olvasom, hogy az utóbbi pár évben 400 ezer ember, legkevesebb 400 ezer ember hagyta el az országot. Hát csak 56 után csak 200 ezer ember hagyta el. És egyáltalán tesznek tudni, hogy Amerikában az elmúlt másfél évszázad több mint 180 millió ember ment ki. Csak Európából. És nem számolom Ázsiát meg Afrikát. De hát Európából is ennyi, közel 200 millió ember, és Tompa ad ennek talán első nagyirodalmi jelzés, hogy sokra sír, sokra vakbörtön borul, kik élünk, járunk búsan, szótlanul, van, aki felkér és sírván megyen, új hont keresni túl a tengeren, a mennyasszony meddőségért eped, szüle nem zokok magzat felett, a vén lelke, hogy nem kell élni már sok ideig. Beszéld el, ahogy gyalázat reánk, nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk, a kidült fában örlő szú lakik, a honfi honfira vádaskodik. Döbbenetes feszültségeket tud előhozni, ugye? Tehát ahogy megy előre a vers, mert sokszor olyan kisülési pontjai vannak, azt mondja, hogy a kidült, tehát már az is egy borzalmas kép, hogy a tölgyet kivágták, de azt mondja, a kidült fában őrlő szúlakik, amikor éppen összetartani kellene, mert olyan gyalázatos a helyzet, akkor még a teljesen vesztett helyzetben is a honfi honfira vádaskodik, tehát az örök magyar átok, a morbus hungaricus, ahogy ez Zrínyi óta mondják, hogy a magyar, és hát ahogy a kis nemzeteknek ez a nagy problémája, hogy nem tud kijönni egymással. A vert helyzetben is egymás tépi és csepüli. És ahogy megy előre a vers, érezzük, hogy egyre nagyobb mélységeket ér el, itt talán a legnagyobb mélység, és most tessenek meg, hogy még mindig van lendülete, az utolsó versszak, ezt teszi föl a koronát. Testvért testvér, apát fiú elad, mégis ne szóljon erről ajakad, nehogy ki távol sír e nemzeten, megutálni is kénytelen legyen. Ugye? Tehát Én azt gondolom, hogy ez a vers, ha valaki külföldi olvasna a magyar költészet antológiát, és nem látna, hogy ki szerezte, azt mondja, hogy hát ez egy ilyen Petőfi, vagy aranynagyságú valaki. Valóban ez a gólyához, vagy a madárfiaihoz, de azért olvastam fel a gólyához, mert ez valóban nagy vers, ez minden igazi magyar antológiában helyet kell, hogy kapjon, mert úgy tudja fokozni a verset, fokozni a romantikának, nagyon nagy fegyvertára van, de az egyik legnagyobb költői eszköze, amit a romantika behozott a költő, ez az állandó fokozás. A nyelvi, retorikai, de eszmei fokozás is, tehát elindul onnan, hogy hát egy levert világ, egy levert szabadságharc után egy vérbe fagyott nemzet, de ezzel a vérbe befagyott nemzet ez széthull, mint a kéve, mert még a kicsit se tudja értékelni, és akkor se tud összetartani, amikor végképp össze kellene tartani, és a kidült fában örlő szú lakik, a honfira vádaskodik, és még ezután is tudja fokozni, hogy nehogy ki távol síre nemzeten, megutálni is kénytelen legyen. Tehát azt gondolom, hogy itt az érzés, a gondolat, a költői kifejezés olyan szinkronban járó dolog, hogy tényleg Tompa a legnagyobb csúcsokon jár, amikor ilyen verseket ír. Vannak versei, mint ahogy mellékeltem például a tapasztalásról, a boldogságról, ilyen igazi, romantikus, kicsit almanak líra ízű versek. Vannak versei a sztoikus elhagyatottságról, mint a sebzett farkas. Arany János az inkább sejtelmes, titokzatosabb verseit szerette, és a levelezésében állandóan bátorította és ugyanakkor korrigálta is Tompát. Tompa tőle mindent elfogadott. Aranynak csodálatos érzéke volt. Arany nem hagyta azt, mint Petőfi, hogyha két ember között feszül a húr, akkor végleg elpattanjon. Arany mindig kitalált valamit, vagy meghívta Tompát magához, vagy sűrűbbre vette a levelezést, és érezte, hogy ez a Tompa egy nagyon sebzékeny lélek, nagyon indulatos is tud lenni, és nagyon beteg, nem csak lelkileg vannak ilyen sebhedő pontjai, hanem hát fizikailag is beteg ember, és ezért a segítségére sietett. Plusz Arany meg is értette Tompát, hiszen Arany is a szeretett kislányától kellett, hogy elváljon, és amikor Tompa elküldi Aranynak ezt az Isten akaratja című verset, amit most kérnék, hogy vegyünk magunk elé, mert szeretném megmutatni itt a Tompa féle versépítkezésnek, eszmeiségnek, a Bibliához való kapcsolódásnak bizonyos pontjait. Akkor írja ezeket a figyelmeztető sorokat, hogy rakjunk ki keresztet vagy tilalomfát a meredély elé. Isten akaratja. Elhervad a virág, kidől a büszke cser, mélység lesz a tető a tengerfenekén. Ama törvényt, mely szül, változtat, elseper, egykor fénylő bolygók mutatják feketén. Ember ki most nevet, zokogni megtanul, meghal az átkozott, meghal a siratott, nép lesz nagy nép felett, s elvész óhatlanul, és mindez, ó Uram, a Te akaratod, a Te akaratod, s midőn a fájdalom tőrével a szíven nagy, mély sebet vere, kemény szó támad a békétlen ajkakon, s ég földet vád alá fog a kín embere, habs örvénnyel dacol, széllel szemköztevez, keble mind zordonabb, mint sorsa mostohább, hanem e gondolat, az Úr tetszése ez, kemény, hideg kőszírt, és nem mehet tovább. Ugye, egy kis bepillantás a költő lelki világába. Ugye mindannyiunknak vannak olyan gócosodási pontok a gondolkodásunkban, hogy egyszerűen nem tudunk túllépni rajtuk. Ilyen például nagyon sok embernél a rossz kérdése. Miért van a rossz? Miért van az elmúlás? Miért van a lepusztulás? Miért van a sok fájdalom? És miért vár mindenkit az élet végén a halál, vagy éppen itt, mint majd később kiderül, a korai halál? Na most ez feldolgozhatatlan. Tehát az első két versszak, ez ilyen nagyívű, hatalmas képeket, tényleg ilyen vörösmartias, nagy, romantikus képeket. Elhervad a virág, tehát kezdi a kicsiből, kidől a büszke cser, megy a nagyra, mélység lesz a tető a tenger feleként, tehát a tetők majd le fognak süllyedni, és a tenger mélyére fognak kerülni. Ama törvény, mely szül, változtat, elseper, egykor fénylő bolygók mutatják feketén, tehát egykor fénylők voltak, most meg majd elfeketülnek. Tehát a változásnak, a lepusztulásnak, kedves hallgatók, a magyar költészetben két nagy költő van, aki mellé Tompát lehet állítani ezzel a versével, aki a lepuszt, állandóan ezen morfondírozik, hogy miért ez az iszonyatos lepusztulás. Az egyik Vörös Marti. Gondoljak csak a Vénycigányra, az Előszóra, a Setét eszmék borítják eszemet, a Fogytán van a napot, tehát a kései nagy Vörös Marti versekre. És Vörös Martinak a 20. századi pár költője, aki ilyen sorokat írt, hogy adj nevet, mondja Istennek, adj nevet, gyönyörű nevet, párnát a pusztulásnak. Párnát a pusztulásnak. Hogy lehet a pusztulás gondolatához hozzászokni? Hogy lehet, mint a párnára ráhagyjuk, hogy párnát adja a pusztulásnak? Vagy azt mondja, hogy bár ez a 20. századi költőnk olyan furcsa életben részesült, hogy a anyai részről szervita apácák voltak a rokonai, akik Budapesten, Rákospalotán fiatal prostituáltakat szedtek össze, már a két világháború között iszonyatos volt a prostitúció Budapesten, és összeszedték ezeket a 14-15-16 éves gyereklányokat, és ott próbálták őket kezelgetni, meg nevelgetni, és volt egy prostituált, akinek ez volt a neve, hogy Micsicsák, és ez a költőnk az egyik legutolsó versét így fejezte be, hogy Micsicsák rabruhát viselt, én habos gallért és bársony ruhácskát. Ő elpusztult, én pusztulok. Döbbenetes, ugye? Tehát egy látszólag értéktelen emberi élet, de megesik a szívem, hogy ő elpusztult, és abban az emberhez méltatlan életben, én meg túléltem, de hát én is pusztulok. Mindenki pusztul. Adj nevet, gyönyörű nevet a párnát a pusztulásnak. Hát ez a Vörös Marti rokon, költő, aki az 50-es években csak Vörös Marti verseket mondott baráti társaságokban, Spilinszky János. Ez a két magyar költő, Vörös Marti és Spilinszky, akinek a költészetének ez a lejtmotívja, ez a vezérfonala, hogy mindig, tehát a pusztulás, tehát ez az, amin nem tudnak túljutni, hogy hát iszonyatos az egész földi leépülés, az egyéni életben, az öregedés, a halállal, a társadalmak életében, a történelem, mert a történelem is ugyanolyan életet él, mint az egyes emberek. Hát elaggodik a történelem, és ki fog múlni, hát nincs benne már erő. És ezekhez a nagy költőinkhez társul Tompa is ezzel a felütéssel, csak hogy ő beleszalad egy gondolatba, és azt mondja, hogy ez az Isten akarata lenne. Miért mondja ez, hogy mindezó Uram, a te akaratod, mondja az első versszak végén, mindezó Uram, a te akaratod, na de Isten ezt akarta? Hát nyilván egy lelkésznek, egy papnak, egy református lelkésznek tudni kell, hogy Isten nem halálra teremtett. Hát Isten nem a pusztulást teremtette, nem Istentől jön a pusztulás. Az más dolog, hogy Isten ezt megengedi, más dolog, hogyha az emberek beengedték a világba a rosszat, akkor Istennek tisztelnie kell az ember akaratát, hiszen szabadnak teremtette az embert, és ha az ember hibás választást hozott, hát akkor sem sújthatja agyon az embert, hát akkor meg kell tanulni az emberrel együtt élni a hibás választása után, és ez már 6000 éve tart a Biblia szerint. Ez egy félelmetes dolog. És akkor ugye itt teszi fel a kérdés, hogy Uram, hát ugye az emberek azt mondják, hogy ez a te akaratod. A te akaratod? És midőn a fájdalom tőrével a szíven nagy, mély sebet vere, kemény szó támad a békétlen ajkakon, és ég földet vád alá fog a kín embere. Habs örvénnyel dacol, széllel szemköztevez, keble mint zordonabb, mint sorsa mostohább, hanem egy gondolat, az Úr tetszéshez, kemény hideg kőszét, és nem mehet tovább. Döbbenetesen járja körül, ugye ezt nem lehet túlmenni, nem lehet ez az Isten akarata. Tehát ugye az emberek mondják, hogy az Isten akarata, de azt mondja, hogy ez nem lehet az Isten akarata. Ezt költőileg azt gondolom így hiteles kifejezni. Kedves hallgatók, soha nem felejtem el, a 80-as évek közepén egyszer Kalocsára hívtak, életemben ilyen előadásra nem hívtak meg, hogy a halálról beszéljek, de tanároknak. Halálról beszéljek, de tanároknak. Gimnáziumi tanároknak, általános iskola felső tagozatában tanító tanároknak, hát össze is hoztak ott a Kalocsa környékéről, vagy 50-60 magyar tanár. És hogy elnéztem ugye a sorokat, elkezdem az előadást, Arany János egy versét adták meg, a Kertben című verset, ami tényleg egy nagy halálvers. És akkor mielőtt elkezdtem volna az elemzést, azt mondom az embereknek, hogy tessenek nekem megmondani, hogy miért van a halál. Hát ha önöket a magyar órán valaki megkérdezi, egy diák fölteszi a kérdést, hogy kedves tanárnő vagy tanárú, hát mitől a halál, miért van a halál? Hát ha van Isten, és ő teremtett bennünket, hát akkor Isten halált is teremtett. És mondom, önök mit válaszolnának egy ilyen kérdező diáknak, aki, hát akinek lenne mersze egy osztályfőnöki órán előállni egy ilyen kérdéssel? Hát nagyon meglepte először is a tanárokat, aztán kezdtek jelentkezgetni, azt mondja az egyik, hát ahol fény van, ott árnyék is kell, hogy legyen. Hát mondom, jó, hát ez olyan nesze semmi fog meg jól, hát miért nem csak fény van? Minek az árnyék egyáltalán? Hát miért nem az egész létezés egy napvirágos dolog. Miért kellenek ide a gyomnövények? Azt mondja a másik, hát azért halunk meg, mert annyi embert nem tudna a Föld a hátán hordani. Hát mondom, a németek kiszámították, hogy 42 milliárd ember minden további nélkül itt. Akkor voltunk 5 milliárdan, most vagyunk 7 milliárd, hát ennek a hatszorosát el tudná tartani a Föld. Ez se igazi magyarázat, tehát nem logikus és nem végig gondolt magyarázat. Hát azt mondja, a harmadik azt mondja, most ezen mit gondolkozunk, hát eddig mindenki meghalt, most mi ezt nem fogjuk tudni megváltoztatni, hogy most itt törjük a fejünket, hogy most miért van a halál, hát van és kész. Hát most eszi, nem kap mást, ezt kell szeretni, ezt kell halálig, kell kitölteni az életet. Miért mondom el ezt, kedves hallgatók? Senki nem mondta azt, hogy Róma 6.23. A bűn zsoldja a halál. Senki nem mondta. Tehát a keresztény választ, a bibliai választ, hogy Isten halált nem teremtett, ahogy bűnt sem teremtett, hogy Isten kezéből minden csak, ami kikerült, az jó volt, csak hogy hát a szabadság, amivel felruházta Isten az angyalokat is, az embereket is, egy angyal fejedelem a maga szabadságát úgy vélte jónak fölhasználni, hogy azt mondta, hogy nekem meg nem kell az Isten, mert az Isten nem jó. És én tudok jobbat, mint az Isten. Tudnék, hogy én legyek az Isten, és ne az Isten törvénye, a szeretet törvénye legyen az igazi törvény, hanem éljen mindenki magának. Hát ez az igazi törvény, ebbe érzik jól magukat az emberek. Tehát ezt senki nem mondta. Senki nem mondta. És akkor mondtam nekik, hogy nézzék, hát olyan Istent elfogadni, aki az egyik kezével teremt, a másik kezével rombol. Hát ezt mondjuk a görög mitológia hirdeti, mert Zeusról azt mondja Homérosz az Iliászba, hogy Zeus előtt két hordó van. Az egyik hordóból az édes italt önti az emberekre, a másik hordóból a keserű italt. Az egyikből jön az élet, a másikból jön az elmúlás, az enyészet. Na de ez a mitológiák istenképe. Minden mitológiában, minden bálványimádó vallásban az Istent felruházzák a rombolásnak a képességével. Még Berzsenyi is átveszi ezt a híres Fohászkodás című versében. A te szemöldöked ronthat, s teremthet ezer világokat. A teremtés előtt már a rombolást mondja. Na de a Biblia arról beszél, hogy Isten csak jót alkotott, és a személyek, akiket felruházott a szabadság képességével, igen, először az angyalok rendjében történt a meghasonlás. Ott lépett fel Sátán, és nem fordult vissza. Az angyalok harmad része követte, és nem voltak visszafordíthatók már a mennyben sem. Jelenések könyve 12. fejezete erről beszél, és a fél világirodalom tud erről Milton elveszett paradicsomától Madács ember tragédiájáig. Tehát már a mennyben bekövetkezett a lázadás. És Isten tudta, hogy ez a mennybeli angyalfejedelem, tehát Sátán, ez egy roppant nagy intelligencia. És az embert, amikor megteremtette az Isten, akkor körülbelül, tehát, hogy mondjam, kategóriák választották el az angyalfejedelmet és az embert. Ezért Isten csak egy pontra korlátozta a megkísértést. Nem járhatott Sátán mindenütt az első emberpárnak a sarkában, és Isten nem is azt kérte az első emberpárt, hogy menjenek oda a fa közelébe, és győzzék le Sátánt. Ezt nem kérte. Azt mondta Isten nekik, hogy ha annyira bíztok bennem, ha annyira szerettek engem, mint teremtőtöket, hogy meg se közelítitek a fát, én már azt győzelemnek tudom be. Tehát már ez győzelem lett volna, hogyha az első emberpár annyira ragaszkodik Istenhez, Isten szavához, mert Isten azt mondta, hogy azt a fát meg se illessétek, meg se közelítsétek. Ha Éva nem ment volna közel a fához, már Isten az győzelemnek fogadta volna, de közel ment a fához. És érdekes módon a fán ott volt egy hüllő formájú, szép, fényességes állat, elkezdett beszélni, és Éva gyanútlanul belemegy egy állattal való beszélgetésbe. És utána pedig gyanútlanul fölmondja neki a leckét, és közben pedig nem veszi észre, hogy egyre jobban megingatja az Istenben, a teremtőjében való hitét, és rábírja arra, mint egy varázslat, olyan, mint egy rossz álom, rábírja arra, hogy vegyen a fa gyümölcséből, vagyis mutassa ki a Sátán melletti állásfoglását. És így jött be a világba a rossz, és a rossznak a következménye a bűn és a halál. Hát szóval ez nem az Isten akarata. Tehát ezzel joggal vívódik itt tompa, hogy hát nem lehet, ez kemény, hideg, kőszírt, és nem mehetek tovább. De hogyha egy verset ilyen nagyon erős felütéssel kezdek, mert tessenek megnézni, ez 2x8 sor, ez 16 sor a versből. Ez egy roppant erőteljes felütés, akkor utána egy kicsit oldanom kell ezt a nagyon-nagyon erős felütést, és most jön az életkép. A magyar költészetnek a nagy találmánya, ami az európai költészetekben ilyen kifejtett formában sehol nincs, az életkép. Járván a temetőn tanútlan éjeken, egy kisdet sír felett törnek meg térdeim, s felháborult elmém ugyan hányon vetem az élet és halál örök kérdései. Ha ez most nem jönne itt be, hanem ebben az általános síkban mozogna, mint egy ilyen filozófikus kérdések gyűjteménye, hogy az első két verszak ezt megszólaltatja, hát ezt a verset nagyon nehéz lett volna folytatni. De itt tompa behozza az életképet, tehát láttatni engedi magát, hogy ő nem tud napirendre térni, főleg a második gyermek, az első gyermeke talán 2,5 hónapig élt. De a második gyermeke ugye több mint 4 éves volt. És nagyon sokszor megy ki a sírhoz, és most így láttatni engedi magát, mint ahogy, nem tudom én, Arany János a Toldiban is leírja, hogy Miklós hogy megy ki ott az éjjel a sírokhoz. Tehát itt van az életkép. Ugye a magyar költészet életkép hagyománya az 1840-es évektől indul. Hát van is egy ilyen folyóiratunk, hogy életképek. Ezt aztán Jókai szerkesztés, Petőfi, Arany, Tompát közli. Tehát ennek a három költőnknek a lírai munkássága összefonódik az életképe. Mi az életkép? Választani kell az életből egy mindenki számára átélhető egyszerű képet. Abból kell kiindulni, azt kell tágítani, mindig visszakötni ugyanakkor az életképhez, aztán újra, mint a rugó, hogy még inkább táguljon, megint visszakötni, és a legvégén úgy kitágítani, hogy az életkép, amilyen kicsi volt, az most egy ilyen tághorizonton jelenjék meg, és ez fog ebben a versben is lejátszódni. Tehát figyeljük az életképet. Járván a temetőn tanútlan éjeken, egy kisdet sír felett törnek meg térdeim, s felháborult elmém ugyan hányon vetem az élet és halál örök kérdésein. Hát a kérdések, akkor most jön a nagy kérdés. Az első, a természetes nagy kérdés ebből az életképből, ha már kisdet sírtél, miért is végződtek oly kevéssel évei? Tehát ez a nagy kérdés, hogy miért halnak meg a kisgyermekek, az ártatlanok? Ugye mi a rosszal akkor szembesülünk igazán, hogyha az ártatlanoknak emberhez méltatlan halálával szembesülünk. Ne tessenek elfelejteni, hogy éppen néhány évtizeddel ezután, hogy tompa ezeket a sorokat írja, Dosztojevszki is megfogalmazza a Karamazov testvérek című hatalmas regényében, ahol Aljósa és Iván Karamazov, ugye a két Karamazov gyerek beszélget, Aljósa istenhívő, Iván viszont ateista. És Iván azt mondja, hogy én azért nem leszek istenhívő, mert amikor szemem láttára tépet szét egy farkaskutya, egy gyereket, hát ha Isten ezt engedi, hogy egy ártatlan, mert ugye a felnőtteknél mi van, meg háborúznak, meg ölnek, az más lapra tartozik, de hogy egy ártatlan gyereket a szemem láttára széttép egy farkaskutya, hát akkor én ilyen Istenben nem hiszek, aki ezt megengedi. Ugye? Tehát a legerőteljesebb érv a hittel szemben mindig az, hogy az ártatlanok szenvedését, tehát milyen Isten az, aki ezt elviseli. Szóval miért is végződtek oly kevéssel évei? Mi kérdezem, fanyarleszkén tanít az ész. Születtünk, meghalunk. Ez könnyű érteni, azon megnyugodni nehéz. Igen, nehéz. Igen, tehát azt mondja, hogy hát nem, igazából nem lehet választ találni rá. Az ész kitalál egy-két választ erre, hogy hát ha születünk, meghalunk, mint én is előbb említettem önöknek, hogy hát ahol fény van, ott árnyék is legyen, ha már születünk, meghalunk. Na de ebbe, bele lehet ebben nyugodni? Hát azért születünk meg, hogy halljunk meg. Hát ez teljesen illogikus. Erre mondják a 20. századi egzisztencialisták, akkor rövidítsük le ezt az utat, és az öngyilkossággal a kanyarokat vágjuk le, mert hogyha csak azért születünk, hogy tudatosan éljük át az elmúlást, a leépülést és a halált, akkor borzalmas. Akkor jobb lenne nem születni. És idézik a Bibliából Prédikátor könyve 4. fejezetétől, azt mondja ugye Salamon 3000 évvel ezelőtt, hogy hát egy jó dolog van, hogy hát akkor halljunk meg, távozzunk ebből a borzalmas életből, illetve még egy jobb dolog, hogy ide se szülessünk. Hát ezt nem tudjuk megválasztani. Hát hogyha nem vagyunk még tudatos lények, a születés előtt nincs létünk, akkor hogy tudtuk volna megválasztani? És erre mondják az egzisztencialisták, hogy senki nem kérdezett meg, hogy én ide meg akarok születni. És senki nem kérdez meg, hogy mikor akarok meghalni. Hát akkor két ismeretlen határkő között tengődik az ember. Nem kérdeztek meg, hogy ide akarok születni, és nem kérdeznek meg, hogy mikor akarok távozni, és ez lenne az élet? Ezek jogos kérdések, és azt gondolom, hogy ezekkel szembe kell nézni. És boldog az az ember, aki a Bibliából keresi ezekre a kérdésekre a választ, mert csak így az emberi ész ezt nem tudja megoldani. Azon megnyugodni nehéz, igen nehéz. Ha feljajdul a húr, midőn ketté szakad, s az őszi lomb is áthultában gyengen ezt. Embernek, ami fáj, fájlalni nem szabad. Hisz egy bús öröme ez a szívnek, ha veszt. Az nem bölcselkedik, csak érez és szeret. S ki nem szól, jobb-e az, különbe, aki tűr, míg a hivatlan könyv szeméből megered, s nyílt árulást tesz a kebel küzdelmiről. Tehát figyeljük meg, nem logikai síkra tereli a kérdés. Teljesen, hogy úgy mondjam, az emberi fájdalom, szenvedés és érzések síkjára tereli a kérdést. Azt mondja, hogy hát nem szabad a fájdalmamnak hangot adni, és nem szabad kiönteni a szívemet. Aki tűr, az jobb, vagy aki szól, akiből kicsapnak ezek a fájdalmak. És azt mondja, hogy talán küszködik a könnyeivel, azért mondja, hogy hivatlan könny szeméből megarad, és nyílt árulást tesz a kebel küzdelmiről. Akkor olvasom ezt a verszakot, ezt a 4. verszakot, mindig úgy eszembe jut, hogy Arany János, aki egy nagyon fegyelmezett puritán ember volt. És ő is mennyit küszködött azzal, hogy mennyit fejezhet ki az ember az érzéseiből. Mert sokszor az ember azért szemérmes és folytja vissza az érzéseit, hogy más emberekre még nagyobb fájdalmat ne bocsásson. És van Arany Jánosnak egy töredékben hagyott verse, még ez egyszer. Tessenek elolvasni. Egyik legnagyobb aranyvers, bár torzó, fragmentum. Még ez egyszer, még utolszor, hadd zendüljön megdalom, miért sebeim rejtegetni? Szégyené a fájdalom? Döbbenetes kérdés, ugye? Miért sebeim rejtegetni? Szégyené a fájdalom? Tán könnyebbül a nyílt érzés, ha sohajban rést talált, ó-e könnyű vérzés, ó-e folytonos halál, egyedül a társaságban, ezerek közt egyedül. Tehát, hogy egyedül vagyok. Nem értik meg a fájdalmat, nem értik meg a szenvedésemet, de most ki kell mondanom, hát szégyené a fájdalom? Hát Ugye a híres latin mondás doleo ergo sum, nem a cogito ergo sum. Fájok tehát vagyok. Ez bár nem annyira ismert, mint a cogito ergo sum, hogy gondolkodom tehát vagyok, ugye a híres Descartes-i mondás. De doleo ergo sum, ez hogy doleo ergo sum, erről viszont tessenek elolvasni egy ma megint keveset idézett nagy magyar költő versét, aki ilyen címmel írt verset, hogy doleo ergo sum, Illyés Gyula. Nagyon nagy vers. És ugye az a vers is azt írja le, hogy az ember sokszor akkor tudja, hogy van, amikor mindene fáj. Amikor számba veheti, hogy tényleg vannak porcikáim, tényleg, mert fáj. Eddig nem is vettem észre, mert nem fájtak. Ilyen humoros, ironikus, de nagyon keserves, tragikus versek ezek. Ha feljajdul a húr, midőn ketté szakad, s az őszi lomb is áthultában. Figyeljük meg, hogy micsoda hasonlatokkal készíti elő ezeket a kérdéseket. Embernek, ami fáj, fájlani nem szabad. És ki nem szól jobb-e, az különbe, aki tűr. Míg a hivatlan könyv szeméből megered, és nyílt árulást tesz a kebel küzdelméről. Tehát igazi romantikus költő. Az indulatok, az érzések síkjára tolja át a dolgokat. Ezzel persze lehet vitatkozni, hogy lehetett volna jobb csapást is vágni a vers menetének, hiszen teszem az Bessenyei Györgynek az Önmagához című verse, az inkább a gondolati fonalat veszi fel és viszi tovább. De nézzük, hogy Tompa ezzel mire megy. Ah, én is érzem e rejtett vihar dühét, s kiontom lelkemet nehéz fájdalmival. Szavam nem sérti az alvó világ fülét, a sír süket, mégis van engem, aki hal. Nagyon érdekes, hogy ennyire benne van az érzelmek viharában, a fájdalom kiömlésében, de itt megint, mint a Gólyához című versben, egy nagyon súlyos félsor, mégis van engem, aki hal. Ugye, kinek mondjuk el a szenvedésünket? Kitől várhatunk választ? Mégis van engem, aki hal. Te szám szerint tudod fejünk hajszálait, s hogy boldogok legyünk, a létet úgy adod. Ezernyi könny s nyomor, mégis honnét van itt? Uram, nem érthetem a te akaratod. Kedves hallgatók, itt óhatatlanul ennél a pontnál, ennél az ötödik verszaknál szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni a Bibliának arra a könyvére, mely egyrészt a Bibliának egyik legősibb könyve, legmélyen szántóbb könyve, legnagyobb íráskészséggel megírt könyve, ez Jób könyve. Nagyon kérem önöket, hogy már csak ennél a versnél, vagy erre a versre való hivatkozásra is legyenek kedvesek újra elővenni Jób könyvét, vagy elővenni Jób könyvét, és szeretném megadni a kulcsot, hogy mire tessenek ott figyelni. Én úgy tanultam az irodalom értést professzoromtól, Németh G. Bélától, aki egy órát mindig úgy fejezett be, hogy a következő órára ezt el kell olvasni. De nem hagyom magukat árván, adok legalább három szempontot, és már ilyen szemüveggel olvassák azt a verset. Arra három szempontra figyeljenek, és adjanak nekem választ mind a háromra a következő alkalommal. Tehát ő nem föladott 100 oldalakat, aztán most eszi, nem kap más, hát akkor olvasson éjjel-nappal a szegény hallgató, hanem megadott szempontokat. Például egyik szempont. Jób könyve egy keretes cselekménybe van beágyazva. Az első két fejezet az Úr és Sátán beszélgetése, és közben némi bepillantás, hogy a Földön Jób életében milyen csapások zúdulnak erre a szerencsétlen emberre. Az utolsó fejezet is az Úr lezárása, és tehát ebbe a keretbe van betéve. De én azt mondanám, hogy akár tessenek kihagyni a keretet, és csak a harmadik fejezettől tessenek elolvasni a Jób könyvét. Vagy el lehet olvasni az első két fejezetet is, de nem csak azért, hogy lássák, hogy honnan indul el a könyv, de igazából a harmadik fejezetnél tessenek nagyon odafigyelni, hogy mi történik. Tudnék, Jób először ugye elveszíti a 10 gyermekét. Meghalnak a gyerekei egy szerencsétlenség következtében, Ménkő Csapa házba, összedől a ház, és éppen ünnepségen vannak, egy családi ünnepségen, öt fia, öt lánya, mindegyik meghal. Utána a rablók elhajtják az összes állatát, tehát tulajdonképp kisemmizik. Tehát se gyerekei nem maradnak, se gazdagsága nem marad. Marad a felesége, aki zsörtölődik, hogy most már nincs is értelme élni. Minek él az ember, hogyha szegény lesz, meg amikor már a gyerekeire sem vethet szempillantást. De jön a második csapássorozat, és a második csapássorozat az az, hogy Jób most már az egészségét is elveszti, vakargatja egy cseréppel magát, 11 néhány fajta betegség vesz erőt rajta, és rettenetes kínokban van, és a kínjai tetézi ugye a feleségének és a családtagjainak, egyéb rokonainak, ugye, mint később kiderül, egyéb rokonainak a vádolása, és megérkezik a három legszeretettebb barátja messzi földről, akik hírét vették annak, hogy Jóbot milyen csapások sújtották. Most a következőre tessenek figyelni. Megérkezik a három barát, és először 7 napig csöndbe maradnak, mert annyira letaglózza őket a látvány. De utána, a 7 nap után megered a nyelvük, mert ilyen borzalmas szenvedésekre csak választ kell találni. Most az egyik szempont az legyen, hogy tessenek megfigyelni, az egyik barát Elifáz, a másik Cófár, Bildád, mondjuk így Elifáz, Bildád, és a harmadik a Cófár. És nézzük meg, hogy ez a három barát elkezd érvelni, egyik a másik után, tessenek megfigyelni, hogy a Jób könyve három beszélgetés körre épül. És azt kellene megfigyelni, hogy a három beszélgetés körnek mi a vezérszólama. Ha mi olyan dolgokkal találkozunk az életben, mint kisgyerekek halála, elemi szerencsétlenség, csapások, nekem is igyekeznem kell, mert most is mondták, hogy jön erre a vihar, másodfokú jelzést adtak ki, nehogy rám is hivatkoznak, hogy ez is egy eszetlen magyar állampolgár, hogy megmondták, hogy ne induljon útnak nekem. Útnak kell indulnom, mert holnap már a Szekszárdi Garai gimnáziumba kell előadást tartom. Ha tetszik, nem, útnak kell indulnom. Na de ilyen szerencsétlenségeknél, hogy mondjuk 18 órát ott ültek a fagyban, ugye, meg hát ugye hallottuk ezeket a jeleneteket, hogy ilyenkor az emberek hogy gondolkodnak? Az első körben Jobbra célzásokat tesznek. Emberek nagyon okosak, csak célozgatnak. Például azt mondja az egyik, hát azért rendes emberrel nem történhet ilyesmi. Hát 10 gyereke meghal. Minden ételete rendes, becsületes, hívő emberre ilyesmi történhet. Hát azt nem. Úgyhogy kezdi elvetni ezeket a szép magvakat, ugye a gyanúsítgatásnak a vádolása. Ez csak úgy célozgat először. Tessenek megfigyelni, az emberi elme, mire képes az emberi, erre képes. A második körben a célzásoknál följebb megy már a három barát, mert elkezdik gyanúsítani. Jobbot, gyanúsítgatás. Hát ha nem tudunk megoldani egy problémát, nem állunk meg ám a célzásoknál. Hajrá, mindent bele, akkor elkezdjük gyanúsítgatni, majd mi megmondjuk, hogy miért történt ez. Hát mi nagy okosok vagyunk. Tessenek majd megnézni, a második körbe, ugye már először beszél ugye Elifáz, arra válaszol Jób, beszél Bildád, arra válaszol Jób, beszél Cófár, arra válaszol Jób. Első kör lezárva. Tessenek majd megfigyelni ezt. Második kör, beszél Jób, arra válaszol Elifáz, válaszol Jób, jön Bildád, Jób, Cófár, Jób. Második kör lezárva. Harmadik kör, beszél Jób, válaszol Elifáz, Jób válaszol, Bildád, válaszol Jób, Cófár már nincs. Ez majd a második szempontom lesz. De először különítsük el a három kört, hadd adjam meg azért a kulcs szót. Először mi emberek így célozgatunk, utána gyanúsítgatunk, és harmadjára vádolunk. Mert ez van a természetünkben, ebben a romlott természetben. Az ember először célozgat, gyanúsít, és vádol. Ha valami olyasmivel találkozik, amit nem tud megoldani, de hát mi mindent megoldunk. Mi mindent megoldunk. Mi mindent tudunk, és mindent megoldunk. Tessenek majd nézni, hogy hogyan érvelnek, és az a kérdésem, hogyha ezt elteszem külön, hogy mire céloznak, mire gyanúsítják, és mivel vádolják. Egy-kettő, két dologgal fogják gyanúsítani és vádolni. Ezt mindenkinek ki kell olvasni a Párbeszédből, de oda kell figyelni nyilván. Hát ez egy 41-2 fejezetből álló hatalmas bibliai könyv. Második szempont, amit adnék. Tessenek megfigyelni, hogy amikor olyan magabiztosan, szinte hogy bele lovalják magukat, hogy majd ők megmondják, hogy miért van az, hogy 10 gyerekedet elveszítettél. Megmondom, hogy miért van az, hogy az egész vagyonodat ellopták. Akkor a második szempontom, hogy tessenek megnézni, hogy Elifáznak mi a mértéke, amiben olyan biztos, hogy ő jót mond. Bildádnak mi a mértéke, amire olyan biztos, hogy ő helyeset állít. Egy Szófárnak mi a mértéke, amire ő is olyan biztos, hogy mit állít, és jön majd egy negyedik barát, Elihu, őnek is mi a mértéke. Tehát a második dolga a mérték kérdése. És a harmadik szempont Jób könyvéhez, hogy Isten hogy oldja meg ezt a kérdést. Mert ugye azt mondja itt Tompa Mihály, hogy mégis van engem, aki hal. Mégis van engem, aki hal. A barátok igényt tartanak arra, hogy jó fogadja el a válaszukat a szenvedés, a borzalmak megmagyarázásának kérdésére. Jobb mindvégig ahhoz tartja magát, hogy ő Istent szeretné hallani. Ő Istentől várja a választ. Na de Isten hallgat. Isten néma. Jobb kérdez, jobb jajong, jobb nem fogadja el a barátainak az érvelését, no de Isten hallgat. Nem szólal meg. De jobb ebben nem fárad bele, és azt mondja, ez a Jób könyvének a csúcspontja, kérném szépen, hogy majd aki megtalálja ezt a mondatot, az jelezze, hogy hol találta meg, melyik fejezetben. Ha megöl is engem, akkor is benne bízom én. Ezt nehéz megtalálni, mert rossz a magyar fordítása. De körülbelül kihüvelyezhető belőle, hogy ez a valódi értelme. Ha az Isten megölne is engem, mondja Jób, akkor is benne bízom én, vagyis én nem bízom az emberi válaszokban, én Istenhez fordulok, Istentől várom a kérdéseimnek a megoldását. És aztán hol van a másik híres mondat, ezt is kérném megjegyezni, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll. Ha nem kapnék is választ, ha Isten mindvégig hallgatna, ha halálom napjáig hallgatna, és soha itt a földön nem tudnám meg, hogy miért haltak meg a gyerekeim. Nem tudnám meg, hogy miért jutottam ilyen nyomorúságra. Akkor is tudom, hogy ha meghalok, és egy marék por lesz belőlem, én tudom, tehát nem azt mondja, hogy hiszem, én tudom, hogy az én megváltóm él. És utoljára, majd ha eljön másodszor, megáll a porom fölött, és azt mondja, hogy Jób, te újra legyél élő. Egy döbbenetes ez a két mondat. Én akkor is az Istennek hiszek, ha még Istentől nem kaptam volna választ. Említettem önöknek egy modern kori rövid kis történetet, ami valóban megtörtént, hogy egyszer egy fiatal ember, talán 30 éves lehetett, felesége, 3 gyermeke volt, és hirtelen egy nagyon súlyos rákbetegségbe jutott. És hogy előre haladt a betegség, lehetett látni, hogy itt menthetetlen. Tehát itt neki hónapja, aztán hete és napjai vannak, és ő hozzá is jöttek ezek a, ha nem is mindentudó, de okoskodó barátok, és azt mondták neki, hogy hát te hívő ember vagy, hát itt marad özvegyen a feleséged, itt vannak a gyerekeid. Hát ha van Isten, hát azt miért engedi meg? És ez az ember is Istennek hitt, Isten előtt küzdött imádságba, és a következőt válaszolta a barátainak. A kérdés így szólt, tehát, ha van Isten, miért engedi meg? Mert a válasz ez volt, nem tudom, de azt tudom, hogy Isten soha nem téved. Nem tudom. Miért úgy teszem gondolni, hogy nekünk mindent, ha mindent tudunk, az a jó? Voltak az életünkben olyan periódusok, hogy jobb volt talán nem tudni. Később aztán föllebbent a fátyol, de akkor jobb volt nem tudni. Családi krónikámból is elmondhatom, hogy az első gyermekünk rákkal született. 1 év és 4 éves volt, már rákos kis csomó volt itt a nyakán. Az orvos persze ezt nem mondta meg nekünk. Albérlők voltunk. Nyomorokva éltünk. Azt mondta, hogy majd a fejbiccentő izmot meg fogja nyújtani, és akkor majd a gyerek nem úgy viselkedik. Menjünk el moziba, aztán menjünk vissza, és vihetjük haza a gyereket. De amikor mentünk este, ugyan nem moziba, nem tudtunk elmenni, otthon törtük a fejünket, hogy most miért jött nekünk ez, hiszen nem cigarettázunk, nem iszunk, nincsenek káros szenvedénk, hogy a mi első gyermekünkkel ilyen probléma van. És este, amikor visszamentünk, a főorvos keze így remegett, így szívta a cigarettát, alig tudta szívni. És arról beszélt, hogy egy rák betegek konferenciájáról jön, és hogy Magyarországon már a gyerek rák a 100%-os arányokat ér, de ebből én nem hallottam ki, amit ki kellett volna hallani. És 18 évesen tudtam meg, hogy a fél pajzsmirigyét le kellett venni. De áldom az Istent, hogy nem tudtam. Milyen 18 évem lett volna? Csak 18 évesen tudtam meg, miután már ő túlélt azt a 18 évet. Jobb volt nem tudni, nem? Az életben mindig biztos, hogy mindig jó tudni. Nem olyan súly az az ember, amit nem tud elviselni. Én azt gondolom, hogy Jobb könyve csodálatos könyv, mert elmondja, hogy Jobb akkor is hűséges maradt volna Istenhez, ha Isten nem szólal meg, de Isten megszólalt. És Isten föllebbentette a fájtlat, hogy Jobb esetében csak azért engedte meg ezeket a megpróbáltatásokat, mert világossá akarta tenni egy nagy perben, és a Bibliának egy nagy tanítása, hogy egy nagy per zajlódik az egész világmindenségben, és tetszenek tudni, hogy ki a pernek a tárgya, mi, személyesen mi. Mert van egy ellenségünk, aki azt mondja ránk, hogy hát ez az ember, hát mindene megvan. Itt van a családja, birtoka, persze, hogy szereti az Istent, mert mindent megad neki az Isten. Isten, vegyél el tőle valamit, majd meg fog átkozni téged. Vagyis mit mond Sátán? Azt mondja Sátán, hogy az ember nem őszinte lény. Ha az ember hisz az Istenben, azt is csak érdekből teszi. De hogyha Isten te elveszed tőle, ami miatt téged dicsérettel illet, akkor meg fog átkozni. Isten azt mondja, nem, te elveheted tőle, én megengedem, hogy elvett, tehát nem Isten veszi el, de Isten megengedte Sátának, hogy elvegye a 10 gyermekét. Tehát nem akármit engedett meg Isten, ez tény. De Jobb nem átkozta meg az Isten. Akkor jön Sátán másodszor, hát könnyű, így, hát persze elvesztette a 10 gyerekét, meg az egész vagyonát. Na de megmaradt az egészsége, és az emberek mire szoktak mindig hivatkozni, hogy csak egészség legyen, semmi más. Hát vedd el az egészségét, és majd elveszed az egészségét, akkor majd meg fog átkozni téged. És ekkor elveszi Sátán az egészségét, ekkor vakargatja magát szerencsétlen. Jobb a rütől kezdve, nem tudom én hány angol orvosok diagnosztizáltak a Jobb könyv alapján, vagy 15 betegséget diagnosztizáltak Jobbnál. Azért hát mi, ha 2-3 betegségbe, az is untig elég, de 15 betegség, hogy ránk tör, mint a bögyök a húsra, tehát akkor azért ez egy borzalmas helyzet. És a felesége azt mondja, hogy átkozd meg az Istent, és halljunk meg, nincs értelme élni, de Jobb ugyanazt mondja, az Úr adta, az Úr elvette, én az Isten kezéből veszem ezt el. Ő elvette, nem ő veszi el közvetlenül, ő megengedte azt, hogy elvétessék tőlem a gyerekeim, a családom, a gazdagságom, az egészségem, és mi vagyok már, egy nyaláb fájdalom vagyok, de még ember vagyok, és áldassék az Istennek a neve. Azért idéztem fel ezt önöknek, mert azt gondolom, hogy tompa verse ezeket a jóbi húrokat pengeti meg. Mégis, bár útai titkát feszegetem, és ajkaim pártos szavaktól zajganak, ne gerjedj, jó Uram, haragra ellenem, mely bennem így zajong, az a por, a salak, és minden hasztalan, ne földet megfutám, keresve enyhülést, fájdalmam közepet, s oda jutok vissza sok kerengés után, nem gyógyíthat meg más, mint ki megsebhetett. Tehát én tőled kérem a választ. Én nem mozdulok el előled, nem gyógyíthat meg más, mint ki megsebhetett. S míg minden télután kizöldül a kopár, s éltünk se veszhet el örök bús gyász miatt. Elmúlik tőlem is a keserű pohár, melyet velem te bölcs tetszésed most itat. Emelj, emelj, kit a csapás megrengetett. Segíts, hogy elbírjam viselni, ami ért, s bármit hoz a világ s élet története, tudjam, kitől van az, s ne kérdezzem, miért. Tehát ugye itt kezd megnyugodni, hogyha Isten ezt megengedte, ezt a keserű poharat, ha Isten megengedte, nem tőle jön, de ő engedte meg, akkor én az Istentől kérem, hogy emelj, emelj, kit a csapás megrengette. Segíts, hogy elbírjam viselni, amiért. Tehát azt gondolom, hogy Tompának ez a verse visszaadja az emberi küszködést, a belső zajgást és a helyes irányba való tájékozódást, és ezután jön a nagy lecsillapodás, ugye 8 verszakból áll, tehát 8-szor 8, 64 sor, Arany Jánosnak a 7 soros 8 strófás, az 56 soros vers volt a nagy meditatív vers típusa, tehát itt Tompa nagyon közel van aranyhoz. Virágok és füvek harmadban ferdenek, nyugodt sötét az éj, a holdvilág lement, ahonnan áldással száll-e lágy permeteg, az én lelkemre is szálljon le béke, csend, hogy a sír hűs gyepén nyugatva homlokon tetszenek. Látni, hogy visszaköt az életképhez, mert mindig vissza kell kötni az életképhez. Ugye járván a temetőn tanútlan éjeken a kisdet sír felett törtek meg, törnek meg térdeim. Ez volt ugye a harmadik verszak. Virágok és hüvek harmadban ferdenek. Nyugodt sötét az éj, a holdvilág lement. Ahonnan áldással száll-e lágy permeteg, az én lelkemre is szálljon le béke csend, hogy a sír hűs gyepén nyugató a homlokom. Higgyek, reméljek, s ezt lehessen mondanom. Ha elvesztettem itt, majd feltalálom ott, legyen meg hát, Uram, te szent akaratod. Kedves hallgatók, ez az utolsó két sor, ez gondolatilag is valódi feloldás és válasz, mert az érett kérdéseire, akik nem ismerik a Bibliának a feltámadásról szóló üzenetét, ezt komolyan mondom, egyetlen egy igaz életkérdésre nem tudnak választ találni. A Biblia világosan tanítja, hogy a földi életünk így, ahogy van, ez önmagában reménytelen. Tehát azért születünk, hogy meghalljunk. Hát ez képtelenség. Ez egy abszurdum. Hogy ez Albert Camus mondta, hogy hát itt a legjobb megoldás az öngyilkosság. Hát ez egy abszurdum. Azért születek, hogy halljak meg. És neki támadt Albert Camus Dostoyevskynek, hogy Dostoyevsky nem hirdette az öngyilkosságot, hanem azt hirdette, hogy vegyük magunkra a létnek ezt az abszurditását, és higgyünk abban, hogy nem e világban oldódnak meg a dolgok, az élet, hogy beengedtük a rosszat a világba, összekuszált lett, illogikus lett, abszurd lett. A létnek kint van megoldása, nem bent. A lét megoldása nem itt bent van. A lét megoldása annál van, aki majd visszaadja az életet, de azoknak fogja életre visszaadni az életet, akik ilyen sanyarú körülmények között is élni akartak. Tehát ezért az életnek önmagában, én mindig csodálkozom azokon az embereken, akik úgy élnek, hogy nem hisznek a feltámadásban. Mert mi értelme van így az életnek? Azért, hogy elmegy néhány évtized, és annál kegyetlenebb legyen a szembesülés azzal, hogy most itt kell hagynom mindent. Az életnek külső megoldása van. És Isten ezt fenntartotta magának, hogy az élet annyira abszurd lett, hogy itt bent nem is lehet megoldása. Amit emberek kérnek, hogy az Isten most nyúljon közbe, és most kezdje el ezt a szakadt tömlőt egy kicsit toldozni, fordozni, ezt nem lehet. Ennek az életnek el kell múlni, ennek a világnak el kell múlni. Az egyedüli megoldás az élet problémáira, az örök élet, a feltámadás, Jézus Krisztus ítélete, és ha elvesztettem itt, és bármit elvesztettem itt, hát ha az Úr adta, ő elvette, áldassék az Úrnak neve, majd feltalálom ott, legyen meg hát Uram a te szent akaratod. Én azt gondolom, hogy ez a magyar költészet egyik a Jób könyvéhez legközelebb álló, gondolatilag legközelebb álló verse. Nem tudom, hogy tetszettek-e ismerni, gyors közvélemény kutatás. Ki ismerte ezt a verset? Tegye fel a kezét. Szabadon lehet föltenni. Hát hogy ez nem méltó arra, hogy ezt megismertessék velünk? Hogy van az irodalmunkban ilyen, vagy sokkal több jobb vers van ebben a nemben? Ennél jobb, nagyobb verseket olvastunk élet és halálról, vagy így? Igen, tehát ezért ne tessenek hinni a politikai kurzusoknak, mert azok mindig azt mazsolázzák ki a költészetből, ami nekik szükséges. De ezért vannak szabad sajtó ünnepét ünnepeltük, ugye márciusi pontokban bemutat a szabad sajtó, 48-ban ezt kimondtuk, hogy ne legyen cenzúra, adják ki a műveket, Tompát is el lehet olvasni, ajánlhatok még Tompa verseket. Például az új Símeon. A bibliai Símeon, aki karjába tartotta Jézust, és Símeon szerepével, ez egy persona vers, egy szerepvers, ez is egy nagyon jelentékeny vers, de én a legnagyobbra az Isten akaratját teszem. Egy ilyen gondolkodó, vívódó, lecsendesülő, de ennek van hitele és van sodrása. Amit még Tompa más vers típusaiból egyet közöltem, a tapasztalás. Tessenek majd otthon elolvasni, mert ugye a bölcseket, a bolondokat, a szegényeket, a gazdagokat, a szabadokat, a rabokat szembeállítva, micsoda döbbenetes verszárás, ez ugyanebben az évben írta, láttam, és haj, megszerezve máson a tudományt, nincs benne nincs vigasztalásom, ki voltam homályban, most vagyok sötétben. Kínlódás az élet gazdagon szegényen. Rabság és szabadság átka üdve terhel, bölcsen és bolondul, nyomorult az ember. Kedves hallgatók, azok a magyar költők, akik eljutottak oda, hogy mi emberek nem azért vagyunk nyomorultak, mert nyomorultak vagyunk, hanem azért vagyunk főleg nyomorultak, mert nem akarunk tudni a nyomorúságunkról. Én is ezért írtam ebben a sorozatban külön kis füzetet a lelki szegénységről. A lelki szegénység annak a beismerése, hogy nagyon szegény, gyenge és nyomorult lények vagyunk. Csak azok tudtak nagyot alkotni bármikor a művészetben, akikről Pilinszky János azt mondta, ő legelső sorban Johann Sebastian Bachról mondta ezt, hogy eljutottak, és nagyon szép kifejezés jön, a mélypont ünnepéjéig. A mélypont ünnepéjéig. Amikor az ember olyannak látja magát, amilyen, akkor vágyakozik arra, hogy megváltója legyen. Amikor az ember látja a nyomorult állapotát, akkor kívánja az, hogy valaki felsegítse. De amikor az ember itt látja magát, akkor nincs szüksége Krisztusra. Nincs szüksége megváltóra. Ezért mondta Pilinszky a mélypont ünnepélye. Mi általában ilyen magaslatokon keressük az ünnepélyeket. Ezek a képzelt, a család, a becsapós ünnepélyek. A nagy ünnepély akkor van, amikor, mint Tompa is kimondja, bölcsen és bolondul, nyomorult az ember. Ha látjuk a nyomorúságunkat, és szabadulni akarunk ebből, és Istenhez fordulunk, én azt gondolom, hogy itt van a hiteles művészetnek, és a hiteles költészetnek is az egyik kulcsa. Ha Tompának ezt csak 5-6 versében is sikerült így megérintenie, akkor azt mondjuk, hogy nem hiába élt. Ezért beszéltünk most Tompáról, és köszönöm szépen a figyelmet.